Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Hirdette egykor az angyal Betlehem mezeiben, s hangozhat ez most is, itt, 2013 karácsonyán, a Budaörsi Református templomban. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi Urunktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, karácsonyi ünnepi istentiszteletünkön, melynek elején a 182. dicséretünket énekeljük együtt. Helyünket elfoglalva a jól ismert karácsonyi ének a 315-ös dicséretünk első 5 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket.
Thank you.
Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Jézus Krisztus születésének történetét, amint azt Máté evangélista elénk adja, evangéliuma első részének 18. versétől a 25. verséig terjedő szakaszban. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét a szívünkben, életünkben, és mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem a befogadói is az ő szavának, helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk most hozzá. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk téged karácsony szent ünnepéért. Köszönjük az otthont, ahonnan most idejöhettünk, a családunk tagjait, a szeretet ünnepét, amit együtt ünnepelhettünk. Légy áldott, Urunk, a lelki családért, az anyaszentegyházért, ahol az evangéliumot hallani összegyülekezhettünk, és ahol a te szent vendégségedben, az úrvacsora közösségében megújítod velünk szövetségedet. Megköszönjük minden segítségedet és ajándékodat, amit bőségesen pazaroltál ránk az elmúlt időben is. Imádkozunk ünneplésünk megszenteléséért. Hajolj le hozzánk, kegyelmes Istenünk, mindnyájunkhoz, amint Krisztusban ezt tetted a betlehemi éjszakában, és tölts ki ránk irgalmas bocsánatodat, és új életet teremtő szent lelkedet. Ámen. Isten üzenetének hallgatására készül a 329. dicséretünk 5. verszakát énekeljük el együtt. Isten igéje az előbb olvasott igeszakaszból hangzik hozzánk, tehát Máté evangéliuma első fejezetéből, a 20. és 21. versekből a következőképpen. Amikor azonban József ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ámen. Foglaljuk el a helyünket most. Tegnap a szentesti istentiszteletünkön a hittanús és a vasárnapi gyermekórára járó gyermekeink többek között egy olyan jelenetet is előadtak, amellyel azt mutatták be, azt érzékeltették, hogy ha Jézus nem jött volna, akkor mi is lenne. Hogy milyenek is vagyunk mi emberek, Isten az Úr Jézus Krisztus nélkül. Jézus Krisztus azonban megérkezett, megszületett. És most ezt az örömhírt hallhattuk, a karácsonyi evangéliumot, üdvözítő született ma nektek. Erről szól a most hallott igeszakasz is, Máté evangéliumának az első fejezetéből. Ezen a mai ünnepi istentiszteleten a felolvasott igeversekből különösképpen is egy kis mondat, hadd ragyogjon fel előttünk. Ez a mondat pedig így hangzik, szabadító született ma nektek. A Szentírás első nagy része, az Ószövetség gyakran nevezi Istent szabadítónak. Hogyha olvassuk az Ószövetséget, akkor elég hamar találkozunk azzal is, hogy Isten az ő népének, a zsidó népnek is tulajdonképpen így mutatkozott be, hiszen kivezette őket Egyiptomból, megszabadította őket abból a nyomorúságból, amiben ott az elnyomatás alatt élniük kellett. Mindazok, akik a Bibliaolvasó kalauz alapján olvassuk Isten igéjét naponta, mostanában olvashattuk a Zsoltárok könyvét. Újra és újra ismétlődik ebben a könyvben ez a boldog vallomás, az Úr az én szabadítóm. Ellenségtől, betegségtől, fogságból, sokféle nyomorúságból Isten a népét, a benne bízókat sokszor kiszabadította. Jézus Krisztussal kapcsolatban pedig az egész Biblián végig vonul ez a kijelentés, hogy ő a szabadító. Már a Biblia legelején, a bűneset után elhangzik Isten ígérete, az úgynevezett ős evangélium, hogy eljön majd valaki, aki asszonytól születik, és aki a kígyó fejére tapos. Vagyis megszabadítja az embert, az emberiséget, abból a rabságból, amibe a kísértő az ördög szavának engedve került. Karácsony éjjelén pedig hirdetik az angyalok, szabadító született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. S aztán, ha a Szentírás második nagy részét, az Új Szövetséget olvassuk, különösképpen is az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, meg a leveleket, akkor azt látjuk, hogy az első keresztjének, az apostolok ige hirdetésének is ez volt a központi üzenete. Ahogyan azt az apostolok cselekedetéről írott könyv 4. fejezetének 12. versében olvashatjuk, nincsen más név az ég alatt, és senki más nem adatott szabadítóul, csak Jézus Krisztus. a Biblia, és ezen belül a karácsonyi történet is. Ezzel kapcsolatban három fontos kérdésre választod. És ezen a mai istentiszteleten olyan jó lenne, hogyha az ezekre a kérdésekre adott választ úgy el tudnánk vinni magunkkal, forgatnánk a gondolataink között is, ott lennének ezek, és a szívünkben is. Ez a három kérdés pedig így hangzik. Miért van nekünk, embereknek egyáltalán szükségünk szabadítóra? A második, miből akar szabadulni az ember? És a harmadik, miből akar Isten megszabadítani minket? Miért van szükség szabadítóra? Biztos, hogy sok ember fejében megfogalmazódik ez a kérdés, amikor arról hall, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy megszabadítson bennünket. De hát miért? Mi szükség van erre? Az, hogy a Biblia ennyire hangsúlyosan szól arról, amiből igazából csak egy kicsi ízelítőt adtam itt az előbbi percekben, hogy Isten Jézusban szabadítót küldött, és hogy Jézus egész földi munkájának a célja egy bizonyos szabadítás, az arra utal, hogy mi emberek rabok vagyunk, hogy kényszer helyzetbe kerültünk, hogy valami nálunk hatalmasabb erő megkötöz minket. Mióta az ember fellázott Isten ellen, azóta folyamatosan lázadt ellene. Képtelen, az Istentől elszakadt ember az abszolút jót cselekedni. Természetesen viszonylagosan jó cselekedeteink vannak nekünk, de képtelenek vagyunk az Isten mércéjének megfelelni. A legtisztábbnak szánt gesztusainkba is belekeveredik valami kis önzés, számítás, vagy éppen huncutkodás. Lehet, hogy már valami olyasmin is rajta kaptuk magunkat, hogy még itt a templomban, az Isten házában is, miközben hallgatjuk az igét. Egyszer csak milyen csúnya gondolat fut át az agyunkon. Vagy még a szeretet ünnepén is. Mi minden meg tudja métejezni a családi együttlétet, hogy még oda is belopakodik sokszor az irítség, a féltékenység, a szeretetlenség, vagy netán az önzés. Persze mind ahhoz, hogy ezeket észrevegyük, ahhoz kell bátorság is, sőt, mi több, Istentől kapott világosság kell, hogy igazán megláthassuk, mi húzódik meg ott belül a szívünkben. Hányan cipelnek magukkal egy életen át gyerekkori emlékeket, meg sebeket, amik megnyomorítják az életüket, és megterhelik a kapcsolataikat. Milyen sokan élnek együtt gyötrő félelmekkel, amikről nem beszélnek, és ez annál rosszabb. Milyen tehetetlenek vagyunk sokféle szenvedéllyel szemben. Mennyire nem tudunk urai lenni sokszor a nyelvünknek, a beszédünknek sem, meg az indulatainknak. Tragikus az, hogy magukat erősnek tartó gondoló, felnőtt, művelt, okos, büszke emberek nem azt teszik bizonyos esetekben, amit pedig ők maguk helyesnek látnak, mert nem képesek azt cselekedni. Valóban az történt, amit valaki egyszer nagyon szellemesen így fogalmazott meg. Amikor az ember elszakadt az élő Istentől, akkor kormos lett a keze. Lehet, hogy ez most egy kicsit humorosnak is tűnik, vagy talán nem értjük, hogy miről is van szó, de hát gondoljunk csak bele, hogy még amikor jót is akarunk, sokszor csak kellemetlenkedünk vele a másiknak. Mert hogyha karmos kézzel szirógatom meg azt a másikat, bármennyire bennem szeretet van, én úgy gondolom, hogy abszolút jó indulatból teszem. De hát a karmos kezemmel összekenem őt is, és csak bosszantom bele. És nem tudjuk megtisztítani a lelkünket, a gondolatainkat, a fantáziánkat. Valóban a szó sokféle értelmében rabok vagyunk. És az Istentől távolodó ember egészen odáig is eljuthat, és erre is egyre több példa van körülöttünk, hogy nem csak egyszerűen már kénytelen vétkezni, hanem már akarja is a bűnt. Gondoljunk csak bele, hány csalást, gyilkosságot elterveznek, végig gondolnak. De arra is gondolhatunk, amikor valakire megharagszunk, és azon kezdünk el gondolkozni, hogy hogyan is tudnék én rajta bosszút állni, vagy legalábbis valamiképpen egy kicsit éreztetni vele, hogy milyen volt, és hogyan viszonyult ő most hozzám. És igazából ilyenkor már nem csak arról van szó, hogy sodródunk a bűnbe, mert Isten nélkül élünk, és Isten nélkül csak sodródni tudunk vele, hanem már azonosulunk is a bűnnel, egész pontosan azzal, aki ott áll a bűn háta mögött. Isten nélkül valóban börtönbe kerültünk. Bár ott a cellánkon belül azt tapasztaljuk, hogy azért van nekünk valamiféle szabadságunk. De a cellán belül maradunk egészen addig, amíg valaki kívülről ki nem nyitja a cellánk ajtaját, ki nem szabadít bennünket onnan, mert csak kívülről, felülről jöhet a segítség. Mitől akarunk mi emberek megszabadulni? Ez a következő nagyon fontos kérdés. A bűneink következményeitől. Olyan kellemetlen jelenségektől, amik megnehezítik az életünket. Betegségtől, anyagi gondtól, kellemetlen emberektől, talán éppen nehéz természetű munkatárstól, vagy esetleg rokontól. Úgy, ahogyan az Úr Jézus idejében is, amikor ő itt volt a földön, akkor az eljövendő messiástól azt várták ott, hogy a római megszállás alól szabadítsa fel a népet. És ehhez pedig nyilván elszánt, harcias, erős férfi, hős vitéz kell. És ezért is tűnhetett olyan érthetetlennek az, ami ott az első karácsonyon történt, hogy megszületett egy gyermek. Egy gyermek, akiről azt hirdették, hogy megtaláljátok a jászolban. Jászolban. Hát egy gyermeknek nem jászolban van a helye. És különben is a messiás, mint egy kisgyermek. Hát a messiás, az nem lehet gyermek. És különben is, hogyha majd felnő, akkor megvalósítja az álmainkat. Mert hogy azt várjuk a messiástól, hogy a mi álmainkat valósítsa meg. Sokan nem értették akkor sem, hogy mi történt. És nem kellett sokaknak olyan messiás, mint amilyet az Isten Jézus Krisztusban elküldött. Egész pontosan sokan úgy gondolták, hogy a messiás nem lehet ilyen. mint amilyen Jézus volt. Mitől akar Isten megszabadítani bennünket? Ez a harmadik nagyon fontos kérdés. Így olvastuk itt Máté evangéliumában. Nevezd őt Jézusnak, vagyis szabadítónak, mert ő szabadítja meg népét a bűneiből. Vagyis Isten nem a bűn következményeitől akar megszabadítani minket, hanem minden rossz következmény okát akarja megszüntetni. Abból az állapotból akar kiszabadítani minket, amely állapotban csak vétkezni tudunk ellene. Abból a tehetetlenségből akar kiszabadítani minket, amelyikben senki sem tud egészen önzetlenül szeretni. Amelyikben képtelenek vagyunk megvalósítani azt a jót is, amit pedig szeretnénk. Abból az állapotból, amelyikben nem értjük az Istent, és nem értünk egyet vele, következésképpen állandó harcban állunk vele, vagy oda se figyelünk rá. Isten a nyomorúságaink okát akarja megszüntetni, és nem a következményeit enyhíteni. És ez a különbség minden emberi kísérlet, minden önmegváltó próbálkozás és az Isten szabadítása között. És aki ezt a Jézusi szabadítást éli át, az megtapasztalja azt, hogyha például alkoholista volt, akkor nem csak egyszerűen az történik vele, hogy már időnként ellen tud állni az ital csábításának, hanem az Úr Jézus szabadítása nyomán átélheti azt, hogy már nem is kívánja az italt. Vagy aki addig hajlamos volt a hazudozásra, a hamisságra, annak, hogyha Jézus szabadítását éli át, akkor már utána nem is jut eszébe más, csak az, hogy a valóságot mondja. És hogyha félelmek gyötörték, akkor Jézus szabadítása által megtapasztalhatja azt a kimondhatatlanul mély békességet, amelyet ő tud adni, és amely nem a körülményektől függ. Erről beszélt az Úr Jézus Nikodémusnak, akiről olvashatunk János evangéliumában, amikor azt mondta neki, hogy értsd meg, hogy szükséges nektek embereknek újjá születnetek. Új természetre van szükségetek. De ezt az új természetet lehet is kérni és kapni az Úrtól. Hát ezt hozta el Jézus karácsonykor. És ezt tette hozzá férhetővé nagypénteken, amikor az életét adta értünk, és húsvétkor. És mi egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy ő olyan szabadító, aki minden öröklött és szerzett nyomorúságunkból meg tud szabadítani. Aki le tudja győzni a rossz hajlamainkat, és egyedül ő tud adni szabadítást minden olyan megkötözöttségből is, ami az okkult erőkkel való játszadozást, és az ezoterikus tévejgésekbe való elmerülést szokta követni. Számára nincsen reménytelen eset. Sőt, Jézus számára mi nem esetek vagyunk, hiszen név szerint ismer bennünket, mindegyikünket külön-külön, és kimondhatatlanul szeret bennünket. És ezért hozta el nekünk a szabadulást. Olyan hangsúlyos az angyalok üzenetében az is, hogy szabadító született ma nektek. Ő személyesen nekünk kínál szabadulást. És mi így gondolhatunk mindenkire, nem csak magunkat láthatjuk így, és nem csak mi fordulhatunk így oda hozzá, hanem mindenkit, akik körülöttünk vannak, akik ránk vannak bízva, és így imádkozhatunk értük. Úgy, azzal a bizonyossággal, hogy Jézus tud szabadulást adni mindenkinek. Nem mindig azt adja, amit mi szeretnénk. De úgy tudja munkálni a szabadulást, ahogyan mi azt még elképzelni sem tudjuk. Sokszor az a baj velünk, hogy a hit és a bizalom hiányzik belőlünk. Mert, bocsánat, hogy így mondom, csak az órunkig látunk, és nem is akarunk tovább látni. És csak azt tudjuk elgondolni, megvalósíthatónak, valóságnak az életünkben, amit mi az eszünkkel végig tudunk gondolni. Isten számára azonban semmi sem lehetetlen, és ezt szabad komolyan venni, és vegyük komolyan, hogy ő igazán szabadítónak jött el. Szabadítónak, hogy megszabadítson bennünket az önzéstől, megszabadítson a büszkeségtől. És hogyha attól szabadíthat meg, amitől ő akar megszabadítani, akkor megtapasztaljuk, hogy a következmények is meg fognak szűnni szépen. Vagyis akkor megszűnhet sokféle szorongás, félelem és aggodalom, ami pedig egyébként ott van a szívünkben, a fejünkben, és gyötör bennünket. És akkor egészen másképpen fogjuk hordozni, még a nehéz terheket is. Mert lehet, hogy nem veszel minden terhet tőlünk az Úr. De ha valamiért úgy látja jónak, hogy nem veszi el, akkor viszont azt tapasztalhatjuk meg, hogy ad hozzá elegendő erőt. Jézus fölemeli a terheinket, fölemel minket a terheinkkel együtt, és vele együtt fogjuk tudni hordozni ezeket. Ki élhet át ilyen szabadítást, mit Jézus Krisztus karácsonykor hozott? Rajta nem múlik. Ő arról beszélt, hogy nem ítélni jött a világot, hanem megmenteni, megtartani, szabadítást adni jött el. Akkor mit tehetünk mi? Van egy mondat a Bibliában, ami ismétlődik. Egész pontosan háromszor olvasható különböző helyeken, az Ó és Új Szövetségben egyaránt. Így hangzik ez a mondat, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. Ki hívja segítségül az Úr nevét? Az, aki tudja, hogy segítségre szorul. Tehát tudja, hogy az előzőek értelmében rab. És aki hiszi, hogy karácsonykor is igazat mondtak az angyalok, hogy szabadító született nektek az Úr Jézus Krisztusban. És az, aki bízik benne, és egyedül tőle vár mindent. És akiben mindez így együtt van, az segítségül fogja hívni őt. Lehet, hogy egy ügyetlen mondattal, de az Úr nem azt nézi, hogy hogyan, milyen formában, mennyire szépen megfogalmazva szólítjuk meg őt, hanem azt nézi, hogy a szívünkből fakad-e, és hogyha őszintén hívjuk, ha igazán benne bízunk, akkor megtapasztalhatjuk az ő szabadítását. Hallottuk hát a karácsonyi örömhírt. Az érkezett el az Úr Jézus Krisztusban, akit Jézusnak kellett elnevezni, mert a neve is ezt jelenti, hogy szabadító, aki azért jött, hogy megszabadítsa népét bűneiből. Bár igazat tudnánk adni neki mindenben, abban is, hogy rabok vagyunk, hogy szükségünk van a szabadítására. És bár őszintén kérnénk, hogy jöjjön, és mentsen meg bennünket is. Nem a következményektől, hanem mindenek előtt, abból az állapotunkból, amelybe belekerültünk, ami ellene való lázadásunkkal. Aki így hívja őt, annak igazán áldott és boldog karácsonya lesz. Ámen. Kegyelméből megteríthettük az Úrnak szent asztalát is. Jöhetünk ide. Jöhetünk ilyen szívvel. Mindezt elmondva, megvalva. És akkor igazi találkozásunk lesz vele, a szabadító Úrral. Készüljünk így, már most a 223. dicséretünk első három versének éneklésével is. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol levele folytatásában arra biztat bennünket, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat. Tegyük most mi is ezt, kérjük Isten szent lelkét, szent lelkének világosságát, mutassa meg nekünk, hogy mi van valójában a szívünkben. És mindezt vigyük oda, őszinte bűnvalló imádságban. Urunk Istenünk, az a világ, amelyben élünk, valójában csak az erőseket szereti. Csak azok érvényesülhetnek, akik elég erősek. Urunk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy hozzád viszont jöhetünk úgy, amint vagyunk, ahogyan szoktuk is énekelni a 460. dicséretünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy te pontosan ezt kéred, hogy legyünk őszinték, hogy merjünk igazán a szívünkbe tekinteni, hogy tegyük le az álarcainkat. Hiszen te úgy is tudod, hogy mi van bennünk. Téged nem lehet, és nem érdemes becsapni. Urunk, szent lelkedért fohászkodunk, azért, hogy szent lelked világosságába állhassunk most, és hadd láthassuk meg magunkat úgy, ahogyan te nézel és látsz bennünket. Hogy felismerhessük, és vállalhassuk is igazán azt, hogy nélküled valóban rabok vagyunk, bármennyire nehéz ezt nekünk kimondani. Mert szeretnénk mi is magunkról azt gondolni, hogy mi erős, szabad emberek vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy te meg akarod értetni velünk azt, hogy igazán szabaddá csak úgy válhatunk, ha először merünk elcsendesedni előtted, belenézni abba a tükörbe, amelyet te tartasz elénk, s merjük előtted vállalni a mi vétkeinket, mulasztásainkat, gyengeségeinket, magunkat úgy, amilyenek vagyunk. Kérünk, hogy segíts most ebben nekünk, hogy hadd láthassuk meg, hogy milyen formában is jelentkezik ez, hogy mi rabok vagyunk. Hadd ismerhessük be igazán azt, hogy igen, ellened lázadunk. Ez a valódi bajunk, hogy nélküled akarjuk az életünket élni, még akkor is, hogyha talán többször is az ajkunkra vesszük a nevedet. De a mindennapjainkban, amikor a különböző dolgainkat meg kell oldani, ügyeinket intézni, munkáinkat végezni, akkor olyan sokszor kihagyunk téged mindezekből. Arra kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. Szeretnénk imádkozni, és szeretnénk őszintén szívből kérni azt a szabadítást, amelyet te készítettél el. Azt, amelyről te mondod, hogy nekünk erre van valójában szükségünk. Mindenek előtt erre, hogy kimeneküljünk abból az állapotból, amelyben nem vagyunk képesek neked tetszően élni. Úgy kérünk most, hogy mosd bennünket tisztára, és tiszta szívet teremts bennünk. Jézus Krisztus érdeméért kérjük tőled mindezt. Ámen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, világható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt el a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházban, hiszen a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet.
Mindezek után még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Mindazok, akik hisszük, ezt mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Mindazok, akik hisztük, mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvész az ő örök dicsőségébe? Mindazok, akik hisztük, mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is. Veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve. Jöjjetek ide a gyülekezetben megszokott rendben a szentjegyet magatokhoz venni. Először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, aztán itt a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Az úrvacsorai közösség ideje alatt pedig énekeljünk. Az első énekünk a 459. dicséret lesz mindegyik verszakával, majd pedig az utána következő énekeket énekeljük mindegyik verszakukkal egészen addig, amíg szükség lesz arra. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, így éltek a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. A mi Úrunk ugyanakkor figyelmeztet is és buzdít is bennünket, hogyha így nagy kegyelemben és szeretetben lehetett részünk, és így nagy lehetőségben, hogy mi élhetünk valóban neki tetsző életet, akkor öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek általa. Most adjunk hálát mi is így együtt is a mi Urunknak, mind azért a sok áldásért és ajándékért, melyben részünk lehetett csak ezen az ünnepen is. Adjunk hálát elsősorban az ő nagy ajándékáért, hogy Jézus Krisztusban szabadítót adott nekünk. Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, mennyei édesatyánk, köszönjük a Betlehemben született kisdedet, akit üdvözítőül adtál a világnak. Megszántad a fellázadt s bűnbe merült, igaz útját vesztett embert, akik vagyunk valahányan, és az ige testbe öltözött értünk, hogy lehessünk újra igazán emberek, neked gyermekeid, egymásnak pedig testvérei. Mindnyájan elvesztettük az utat, az igazságot és az életet. Te pedig azért adtad a világnak Krisztust, hogy őt hallgatva megtérjünk és éljünk. Légy áldott az új élet ajándékáért, amit benne mindenkinek lehetővé tettél, az ige hirdetéséért és hallgatásáért, a Szentlélek jelenlétéért. Köszönjük, hogy szent asztalodhoz jöhettünk, hogy megtelheted szívünk kegyelmettel. Dicsőítjük az egyszülött fiút, páratlan és senki máshoz nem fogható megváltó Jézusunkat, aki veled és a Szentlélekkel együtt örökkön örökké él és uralkodik. Imádkozunk azokért, Urunk, akik most betegek, és gyógyulásért fohászkodnak odahaza, vagy kórházi ágyon, a magánosokért, akik egyedül ünnepelnek, és a foglyokért, akik nem lehetnek családjuk körében. Imádkozunk egész népünkért, hogy bárcsak megláthatnánk benned, Úr Jézus Krisztusunk, mint többen, a szabadítót, s élhetnénk át szabadításodat. Kérünk, hogy te áld meg ünnepünk folytatását is, kegyelmedből, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézustól tanult ima elmondásával.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint azt az ige tanítja, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkeztetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Sok szeretettel hívok mindenkit a holnap délelőtti ünnepi istentiszteletünkre is, amely ugyancsak a szokott időben, tehát 10 órától lesz, és megterítjük az Úrnak szent asztalát azon az istentiszteletünkön is. Vasárnap a szokott időben 10 órától istentisztelet lesz majd, oda is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem a úrvacsorát házhoz is. Tehát, hogyha valaki tud olyan testvérről, aki nem tudott eljönni, nem tud eljönni az ünnepi istentiszteletekre, hogy itt úrvacsorát vegyen, de szeretne, kérem, hogy tessenek szólni. És akkor felveszem a kapcsolatot azzal a testvérrel, és elmegyek hozzá. Köszönöm szépen előre is a segítséget. Még van karácsonyi gyülekezeti hírlevelünk, aki még eddig nem vitt, azt a testvért bátorítom és biztatom, hogy vigyem magának is, meg lehet vinni ismerősöknek vagy szomszédaimnak is. Ma az úrvacsora osztásban a legátusunk segített, akit már többen is ismernek, mert hogy az egyik bűnbánati istentiszteleten ő hirdette közöttünk Isten igéjét, Tihanyi Kristóf, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának negyedéves hallgatója. Sok szeretettel köszöntjük, és köszönjük az eddigi szolgálatait is. A holnapi istentiszteleten ő fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni, hordozzuk imádságban az ő szolgálatát is, és kérünk sok áldást a holnapi szolgálatra, a holnapi istentiszteletünkre. Thank you. Most pedig a 328. éneklőknek az első három verszakát énekelve, örvendezzünk tovább a mi szabadító Urunknak, magasztaljuk őt. Tehát 328. énekünk első három verszakát énekeljük most, a harmadikat majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Istentől gazdagon megáldott, és így boldog karácsony ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek, családjával együtt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!